valóságos jelenlét. Negyedik Károly, az utolsó boldog király. A műsort készítette Kovács Gergely posztulátor.
Magyarország első királya, Szent István, ami országalapító, államalapító királyunk, akit 1083-ban kanonizáltak. Az első magyar királyi család is számos szentet és boldogot adott, nem csak a katolikus, de az ortodox egyháznak is, maga Szent István király, mind a nyugati, mind a keleti egyház szentje. Érdekes, hogy Magyarország utolsó apostoli királya is az oltára emeltek közé tartozik, boldog IV. Károly király. Pedig az újabb időkben viszonylag ritka uralkodók boldoggá és szenté avatása. Második János Pál pápa 2004-ben az általa végzett utolsó boldogavatás keretében iktatta a boldogok sorába IV. Károly királyt. Érdekesség, hogy János Pál pápa keresztneve, Károly Wojtyla, is Károly királyhoz kapcsolódik, hiszen az édesapja az osztrák-magyar monarchia hadseregében szolgált, és nagyon nagy tisztelettel tekintett Károly királyra. Ez a tisztelet indította arra, hogy fiának a Károly nevet válassza. Hát ki is volt ez a Károly király? És miért tisztelik őt nagyon sokan Magyarországon, de nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon? A Károly király imaliga a népek békéjéért, ima mozgalom tagjai Európától Amerikáig. 1887-ben született, és ekkor még trónörökös sem volt, 4 olyan tagja volt a Habsburg-Lotaringiai családnak, akik megelőzték őt a trónöröklés rendjében, ők követték volna Ferenc József császár királyt a trónon. A történelem ura azonban másként rendelkezett. 1911. október 21-e nagyon fontos nap Károly király életében, szentségi házasság kötésének a napja, és ma ez a dátum, október 21-e, az ő liturgikus ünnepnapja is. Bourbon-Parmai Zita hercegnőt vette feleségül, aki Isten szolgálója, neki is folyamatban van a boldoggá és szentjavatási eljárása. Szépsége mellett vallásossága volt az, amely lenyűgözte Károlyt, és gyönyörűen alakult az ő szerelmük és az ő szentségi házasságuk. Mária Celben volt eljegyzésük, ahol a jegygyűrűben sub tuum presidium oltalmad alá futunk Istennek szent anyja kezdetű könyörgést vésték, a szűzanyára bízták szerelmüket és tervezett házasságkötésüket. És az eljegyzés alkalmával Károly király őszintességi magánfogadalmat is tett Zita számára. Október 21-én házasságkötésük alkalmával fogalmazta meg Károly király kettejük életcélját, mostantól egymást kell az égbe vezetnünk. 1916. november 21-e Károly király trónra lépésének napja, amikor az osztrák-magyar monarchia császára lett. Úgy alakult tehát, hogy az őt megelőző 4 személy halála miatt ő lett Ferenc József trónörököse és utóda az osztrák-magyar monarchia uralkodójaként. December 30-án, ugyanebben az évben 1916-ban koronázták magyar királyá, Zitát magyar királynévá, és ez a nap nagyon fontos Károly király életszentsége kibontakozása szempontjából. Többnapos böjtel készültek mindketten erre a beavatásra, hiszen a magyar királykoronázás a pap és a püspök szenteléshez nagyon hasonló beavató szertartás, nagyon különleges imádságokkal, melyet lelkgyakorlatszerűen tanulmányoztak, Károly és Zita nagyon komolyan vettek, és életre szóló programként kívántak megvalósítani hátralévő életükben. Ebből forrásozott, ebből a királykoronázó szertartásból nem csak az ő életszentségének alakulása, hanem az uralkodói küldetéstudata, áldozatvállalása és fiatal életének felajánlása szeretett népeiért engesztelésül. Károly komolyan vette a koronázás latin imádságait. Köst fel oldaladra kardodat, és ne feledd, hogy a szentek nem a kard erejével, hanem hitükkel győzedelmeskednek királyságok felett. Fogadd a királyok koronáját, ne feledd, hogy a korona a szentség dicsőségét, gazdagságát és hatalmát jelképezi, melyek által a király a főpapokhoz válik hasonlóvá. mert Isten szolgái a lelkeket kormányozzák, a király pedig a veszedelmektől oltalmazza Isten egyházát. Légy ezért jó király, az erények drága gyöngyeivel ékes, hogy majdan az örök boldogság diadémiával koronáztassál meg a mennyben. Amen. E fohászok mellett és imádságok mellett, amelyet az új király Károly felett mondott el a magyar esztergomi érsek, nagyon fontos volt mindkettejük számára, Károly és Zita számára, az igazság és a béke esküje, amit az evangéliumra tettek. Nem véletlen, ebből is forrásozik egy szent meggyőződésükből az első világháború mielőbbi befejezésének szándéka. Egyedül álltak az európai államfők között, akik 15. Benedek pápa béketörekvései mellé álltak. Sajnos nem hallgattak az ő béke szavukra. A keresztény szociális tanítás, modern felfogás a népek testvéri egymás mellett éléséről jellemzi Károly király korát megelőző eszményeit és államfőként a tevékenységét. 1918. novemberében visszavonult az államügyek vitelétől mind Ausztriában, mind Magyarországon. És a sok megpróbáltatás után 1919. márciusában vette vállára a svájci és 1921. novemberében a madeirai számüzetés nehéz keresztjét. Élő hitét, vallásosságát és családszeretetét itt sem veszítette el, szenvedéseit népeiért ajánlotta fel. 1922. április 1-én hirtelen betegségben hunyt el. Madeirai sírja zarándok helyé vált, szent remeteként, családapaként, vezeklő uralkodóként ápolták és ápolják itt az emlékét. Életszentségének híre pedig szerte a világon elterjedt, és ezt a Károly király imaliga ápolja. Példás házastárs és családi élete, ezt 8 gyermekkel áldotta meg az Isten. Valódi, egyenrangú, szeretetből és istenhitből forrásozó házastársai voltak egymásnak Károly és Zita. Szent példát adott ő a gyermekei számára, a közeli munkatársak számára, a madeirai hívek, és az imaligán keresztül pedig az egész világegyház számára. A szentevatási eljárás 1949-ben kezdődött el, és ahogy mondtam, II. János Pál pápa 2004. október 3-án avatta boldoggá. Most egy újabb csoda várja Róma kivizsgálását, egy újabb csodásnak tűnő gyógyulás, ezért az ima szándékunk most már az ő mielőbbi szenti avatását szolgálhatja. Istenünk, aki boldog Károlyt a földi királyságból viszontagságos úton a te országodba vezetted, és mennyei koronával jutalmaztad, az ő közbenjárására add meg nekünk, hogy szent fiadat és testvéreinket szolgálva mi is eljussunk az örök életre, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Valóságos jelenlét. 4. Károly, az utolsó boldog király. A műsort készítette Kovács Gergely posztulátor. Sorozatunkban a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.
Mária Rádió.
Valóságos jelenlét. Hajnal János, festőművész, grafikus. A műsort szerkesztette Pál József, irodalomtörténész, egyetemi tanár. Közreműködik Varga János. A II. Világháborúból kijövet, a tisztességes és nyugati társadalmi berendezkedésre vágyó magyar értelmiség számára egyre inkább nyilvánvalóvá vált, az ország sorsa ismét rosszra fordult. A náci diktatúrából egy másik, hasonlóan szörnyű szovjet kommunista diktatúrába. Sokan a kivándorlás mellett döntöttek, különösen akkor, ha már korábbról közvetlen ismeretekkel rendelkeztek a nyugatról. Budapestről, sok más mellett, két fiatal házaspár indult a szent és imádott Itália felé, mind budapesti, mind római életük, tevékenységük több kapcsolódási pontot és párhuzamosságot mutat. Az ismert festőművész lánya és festőtanítvány férje, egy gazdag budapesti cipőgyáros családgyermeke, Szőnyi Zsuzsa és Triznya Mátyás a magyar szellemi élet egyik legfontosabb emigráns szellemi központját hozta létre. Egy másik fiatal festő, Hajnal János, és szintén gazdag műkereskedő családból származó felesége, Zsuzsa, másként hagytak maguk után a világban maradandó nyomot. Hajnal János pályája a kecskeméti művésztelepen kezdődött 1929-30-ban. Társai ajánlották, hogy keresse fel az ő mesterüket, Aba Novák Vilmost. A tanítványok által atyának nevezett festő méltó volt becenevére, s anyagilag is támogatta a hozzászegődött fiatalembert. A szegedi Hősök kapuja festője arra is figyelt, hogy a pályakezdő kolléga ne érezze rosszul magát, amikor segítségre szorult. Például a Viaszból készített halotti beszédet azzal a megjegyzéssel vásárolta meg, hogy sose tudja az ember, mikor kell egy halotti beszéd. Hajnal, az olasz művészet szerelmese, Firenzéig gyalog ment. Innét Rómába, ahol beiratkozott az akadémiára, s mindjárt a második évre vették fel. Másfél év után hazajött, majd Észak-Európa felé vette útját. Tanulmányai sorában a frankfurti, majd a stockholmi akadémia következett. A budapesti képzőművészeti főiskolán Szőnyi István osztályába akart járni. A beiratkozásban ismét Aba Novák által támogatott képvásárlásai segítették ki, s ő neki köszönheti, mint említette egy késő interjúban, hogy fő működési területe az egyházművészet lett. Giovanni Hajnal mindig is őszinte hálával és szeretettel beszélt Aba Novákról, akit a gyomorrák támadott meg, s mint mondta, már nem volt olyan monumentális, mint egy egyiptomi szobor. Ő fejezte be néhány torzóban maradt művét, Székesfehérváron, Pannonhalmán, a Millenáris kápolnában, a Regnum Marianumban. Hajnal 1948-ban érkezett Rómába, s ahogy mondta, nem várták őt Arcus Triumphalisszal. Egy Capri szigetén rendezett kiállítás után az első jelentős sikert egy másik római kiállítás hozta. Ennek előzménye az általa mesélt történet szerint a Sixtus kápolnában zajlott, ahol a földön fekve nézte Michelangelo mennyezet freskóit a teremtés történetének, a próféták és szibillák képeivel. Ez feltűnt a lelkesedés láttán engedékeny teremőrnek. Azt javasolta a fiatal művésznek, próbálkozzon a képei elfogadtatásával. 1950-ben szent év lesz, s van egy bizottság, amely az alkalomra készült műveket kiválogatja, vigyen oda a sajátjaiból is néhányat. Ekkor szakmunkásként a Rómához közeli kisvárosban Bellegrában segítkezett a németek által lerombolt templom restaurálásában. Itt kapta a későbbi pályát meghatározó hírt, összes művét elfogadták a kiállításra, sőt, Pittore Ungherese Hajnal külön termet kapott. Műveinek, mint a Krisztus bevonulása Jeruzsálembe címűnek óriási sikere lett. Ettől kezdve itáliai pályája meredeken ívelt felfelé. Megrendelést kapott a Via Prenestinán lévő, akkor újonnan épült San Leone Magno templom diadalív és apszis mozaikjának elkészítésére. Itt a téma a római birodalom végnapjainak legfontosabb története volt, Nagy Szent Leó pápa és Attila Hun király találkozása. Az üvegablakokon a 10 parancsolat. Ott az Azione Katolikában résztvevő embereket, a családot, a munkát és a templomot ábrázoltam, mondotta később. Az olasz szakirodalom egy érdekes politikai kontextust is említ. Leó pápa sikeres fellépése a barbár hunok ellen, Attilát a nyugati közvélekedés máig nagyon elítélően emlegeti, egyben utalást tartalmazott a marxizmus ostora ellen harcoló 12. Pius pápára is. A példaszerű életet élő, tehetséges, fiatal keresztény festő ideális választás volt a feladat ellátására. És itt ért véget a pálya. Olasz szokás szerint a 97 évesen elhunyt mester temetése első nagy munkája helyszínén volt 2010-ben. Lehetetlen vállalkozás lenne az idejét mindig az alkotás tüzében égő Hajnal János 80 alkotóévét még csak felsorolásszerűen is áttekinteni. Felesége készített egy gazdag, de nem teljes listát. S pláne lehetetlen szóban kép szépségéről beszélni. Egy-két mű ikonográfiájára mégis szeretnék utalni. 1955-ben a Milánói Dóm homlokzata mögötti jobb és bal felső 35 négyzetméteres ólomüveg ablakokra Giovanni Hajnal a Fabrica del Duomo-tól kapott megbízást. A harmadik a Szent Háromságot ábrázolta. A közel 6 méter magas ablakok gótikus katedrálisokra jellemző témát ábrázolnak. A kereszténység és a zsidóvallás egymástól való elszakadását, ugyanakkor közös eredetét, hasonló eszmeiségét hangsúlyozzák. A képi hagyománynak megfelelően az egyházat koronás női alak jelképezi, kezében a kereszt. Őt négy evangélista szimbolikus alakjai, az angyal, a sas, a bika és a szárnyas oroszlán veszik körül. A baloldali felső ablak témája a zsinagóga, melyet félrehajtott fejű, bekötött szemű, fátyolos nő alak személyesít meg. Ábel és Káin veszik közre, felül a díszkeretben a teremtés hat napja. A Santa Maria Maggiore a hét római főtemplom egyike. A legenda szerint Liberius pápa jelölte ki az alaprajzát Mária sugalmazására az augusztusban esett hóba. A kilenc téregység mértani közepén a gyermek Jézus, ez az egyetlen teljes négyzet. A függőleges tengelyt a trónon ülő kékköpenyes Mária alakja uralja, felette Istenre utaló szimbólumok, kör, galamb. Tőle balra a tíz parancsolat két kőtáblája és a menóra, jobbra kereszt és kehely az ostyával. A menóra és a kereszt funkcionális szerepet is kapott, mivel részben takarják az elválasztó ólomcsíkokat. A rózsa ablakának felszentelése után mondta: meggyőződéssel vállalt hivatásom a szakrális művészet. Ez ad lehetőséget nekem arra, hogy az emberről és problémáiról beszéljek. Szerintem a művészet csak akkor szakrális, ha az ember éli. Nem vetem meg a különböző véleményeket, de a művészetnek beszélnie kell és érthetőnek kell lennie. A hatodik Pál féle audiencia terem a São Paulo-i katedrális monumentális üvegművei. A Dante, Trillusa és Swift illusztrációk mind egy nagy és sikeres életmű dokumentumai, s műveiben él, akkor is, ha nem láthatjuk többé magas, szikár alkatát, őszhaj övezte fejét, mindig figyelmes és baráti tekintetét, és mindig sokat sejtető mosolyát. Valóságos jelenlét. Hajnal János, festőművész, grafikus. A műsort szerkesztette Pál József, irodalomtörténész, egyetemi tanár. Közreműködött Varga János. Sorozatunkban a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.